A mai nap folytatódik azzal a panelbeszélgetéssel, amit behirdettünk már egy kicsit korábban is. Itt fogunk maradni a Veselényi úszóházon, de a hangunkat hallja majd mindenki egyrészt a vízen is elég messze, másrészt pedig bent a kertészet telepén, tehát ahol a versenynek a központja van, illetve a beszélgetésünkről készül felvétel is, amit ezt követően, tehát a mai programot követően majd a KTE honlapján, illetve az Egyesületünknek a honlapján is el lehet majd érni. Így aztán gyakorlatilag, mintha egy rádió beszélgetést folytatnánk, úgy kell ezt nagyjából elképzelni, de itt a helyszínen is vannak jó néhányan, akik követik a beszélgetésünket, úgyhogy az ő érdeklődésüket is ki tudjuk majd elégíteni. Nagyjából 2x20 percet fogunk beszélgetni, ez már azért is fontos, hogy itt a napon ne piruljon mindenki teljesen vörösre. Tehát van 2 mikrofonunk, a másodikat azt körbe fogom majd mindig adni, úgyhogy az, aki éppen beszél, az ebbe tud majd beszélni. Úgyhogy én első körben gyorsan bemutatnám a panelbeszélgetésünk résztvevőit. Hozzám legközelebb Tamáska Csaba ül, aki a hajózási hatóság, amely jelen pillanatban a Budapest főváros kormányhivatalának közlekedési főosztályát jelenti, ennek a főosztálynak a vezetőhelyettese, Tamáska úr. Mellette Kutasi György, aki a Rádió Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület munkatársa, és azon belül a Navinfo szolgálatnak a vezetője. Tőle jobbra ül Zsákai László úr, a BKV ZRT turisztikai divíziójának vezetője. Ez az a divízió, ami Budapesten a teljes közforgalmú hajóközlekedésért felelős. Mellette ül Gyarmat Krisztián úr, a Mahart Pásznáve üzemeltetési vezetője, aki egyben a MAHOSZ, a Magyar Hajózási Országos Szövetségnek az egyik munkabizottságának tagja, tehát ebben a formában a MAHOSZ-t is képviselni fogja mai beszélgetésen, és végül Székely Balázs úr, a Magyar Evező Szövetség elnökségi tagja, és hát hosszú évtizedek óta a magyar evezős társadalom egy fontos és megbecsült tagja. Azzal szeretném indítani első körben a beszélgetést, ugye a közlekedési kultúráról mindig az az elsődleges asszociációnk, hogy ugye a kerékpárosoknak nem kéne átmenni a piros lámpán, az autósoknak nem kellene ledudálni a kerékpárosokat. Most viszont a vízen vagyunk, ami egy egészen másfajta közlekedési forma, de valahol ezek a konfliktusok így vagy úgy vagy jelen tudnak lenni, illetve végső soron egy veszélyes üzemről beszélünk, ahol nagyon fontos az, hogy mindenki kellő tudatossággal használja a közlekedési infrastruktúrát, a folyót. Úgyhogy én egy kört szeretnék elsőként elindítani, amiben arra kérném a panel résztvevőit, hogy egyfajta rövid helyzetelemzést prezentáljanak számunkra, mindenki a saját szakterületén értékelve a közlekedés biztonság fogalmát, hol tartunk ebben a pillanatban Magyarországon, és mik azok a fő probléma, a gócpontok, amiket azonosítani tudunk.
Hát akkor kezdeném én, ugye Tamáska Csaba vagyok a hajózási hatóság részéről. Először is szeretném megköszönni a meghívást, és hadd gratuláljak a rendezvénynek a lebonyolításáért, mert valóban egy nagyon jól szervezett, jól működő csapat végzi itt a verseny irányítását, meg a szervezését, úgyhogy mindenképpen az elismerést érdemel. Hát a közlekedési kultúra a vízen, ugye alapvetően, mint ahogy a közúton és a vízen is ugye vannak közlekedési szabályok, amiket be kell tartani, hát ugye alapvetően itt a hajózási szabályokat említeném, tehát ez, ami a minden vízi közlekedés résztvevő számára egy fontos pont, hogy a szabály szerint vegyen részt a vízi közlekedésben. Természetesen, mint hogy a közúton, a vízön is fennáll az, hogy hát a kultúráért még sokat kell tenni. Tehát az egymás mellett élés, az egymás közlekedési vízi közlekedésben a részvételének az elfogadása az, ami néha nehézséget okoz. De mondhatjuk ezt, hogy a különböző résztvevői vannak a vízi közlekedésnek. Ugye vannak a sportolók, akkor a kettvezési célú hajósok, a motoros vízisporteszköz üzemeltető csapatok, és akkor mondhatjuk itt a hivatásos hajós állományt is. Tehát mindenki a maga területén azért sok mindent tett azért, hogy a utóbbi években javuljon a közlekedési kultúra. Tehát ha megnézzük a városnak a forgalmát, ugye a vízen is jelentős változások történtek, tehát sokkal nagyobb, ugye megjelentek a nagy szállodahajók, jelentős évente nő a forgalom, amit ugye ezek generálnak, ami nem csak a közútra tevődik, hanem a vízen is jelentős mértékben megjelenik. Ezeknek a kiszolgálása, tehát az ők mozgásuk a városon belül, ami ugye egy 135 méteres hajónak a mozgása nem egy könnyű feladat. Most ugye a szabályozás úgy működik, hogy egyrészt van Budapestnek egy közlekedési rendje, ami szerepel a hajózási szabályzásban, másrészt meg ugye próbálja a hatóság ilyen ideiglenes közlekedési szabállyal, tehát hajósan szóló hirdetményben a nagyobb hajók mozgását van ilyen keretek közé tenni, vagy irányítani inkább azt a részét, hogy a forgások, a fordulások, a kikötőhelyre volt beállások a lehetőleg legkevesebb zavart okozzanak a közlekedés többi résztvevői számára, tehát így ideértve ugye akár a sportolókat is. Na most ugye a város vonzás közöttéhez tartozik ugye a Szentendrei Dunág, és akkor az Óbudai mellékág, meg a Ráckevi Soroksári Duna. Tehát ezeken a részeken úgy látom, hogy úgy gondolom, hogy a Ráckevei Dunán viszonylag megoldott a sportélet, tehát ott az evezések, a sportolók, a kettes és szélű hajósok el tudnak egymás menet élése, az megvalósul. Ott egy másik, hát inkább maga a vízijút jellemzőinek a problémáival szembesülünk. A Szentendrei Dunának ez a Szentendrétől Budapestig tartó szakasz az, ami egy kicsit okoz összeüszködéseket, de inkább itt a nagyhajó közlekedés, a révközlekedés ugye egymás mellett él, és nagyon jelentős a sportélet. És hát a városnak a fő dunaági szakasza, hát itt sajnos a nagyhajó közlekedés jelentős, tehát az az, ami tehát gondokat okozhat, egyik gondot is okoz a sporthajósok, kezelési célú hajósok vonatkozásában, és itt van szükség egy jobb együttműködésre a vízi közlekedés egyes részevei felé.
Kutasi György, RSOE, ugye ők azok, akik a rádió túloldalán vannak, amikor bármi mozgás történik a Dunán. Kicsit ebből a szempontból, mi az a kritikus pont, ahol a szabályozás nem elég, és egy kicsit a kultúra kellene, hogy nagyobb szerepet kapjon?
Igen, köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást az Egyesület részéről is. Én úgy látom, hogy ahol kellene, illetve ami problémát okoz, az inkább ez a csúcsforgalom, amit Tamáska úr is említett itt, a délutáni és az esti órák. Ugye mi nagyon a keftelési célú hajósokkal, illetve a sporthajósokkal nem találkozunk. Ugye mi csak a nagy hajósokkal találkozunk, az ő véleményüket tudjuk meghallgatni a rádión, illetve az ő panaszaikat tudjuk kezelni. Csak támaszkodni tudok Tamáska úrnak az elmondására, vagy elmondottaira, hogy szükség lenne arra, hogy a kishajósok is azért, illetve az evezősök, vagy a kajakkenusok, sportolók is megismerjék a hajózási szabályzat rájuk vonatkozó részét, illetve legalábbis megpróbálják betartani ezt az oldalt. Mi, hál' Istennek, nagyon kevés alkalommal jutunk, ugye nálunk fontos a mentésszervezés, mentéskoordinálás, amiben sporthajókkal van probléma. Ez az elmúlt években talán egy vagy kettő ilyen, az elmúlt tíz évben egy vagy kettő ilyen kirívó eset volt itt a budapesti területen, amikor szabályszegésből vagy más magatartásból következett be probléma a közlekedésbe, de ugyanakkor szintén csak azt tudom mondani, hogy az egymás mellett élés, illetve a szabályoknak a szigorú betartás. Ugye a víz az amúgy is egy veszélyes üzem, a hajózás meg különösen, szerintem elég széles a folyó, meg tudunk férni, de mindenféleképpen a szabályokat tartanám az elsődleges sarokpontnak, vagy fordulóknak.
Szerintem mindenképpen vissza fogunk még térni a beszélgetés során arról, hogy hogyan lehet ezt az ismeretterjesztést, a szabályok ismeretterjesztését egy kicsit elősegíteni. Előtte azonban Zsákai úrnak adnám át a szót, hogy a BKV egy viszonylag új szereplő a Dunán, hogyan már abban a tekintetben, hogy ilyen nagy járatsűrűséggel, ilyen komoly kínálatot nyújtva új szereplő, hol találták magukat gyakorlatilag, amikor elindult ez a sűrű budapesti közforgalmú hajóközlekedés?
Én is köszönöm a meghívást, és azt kell mondjam, hogy több szereplőt képviselek ebben a tömegközlekedési szekcióban, hiszen a BKK az, aki a megrendelő szervezetként működik az elején a folyamatnak. Ezután BKV a hajók tulajdonlásával, üzemeltetésével, ezek valamilyen szintű felújításával, 2012 óta alkalmassá tételével a tömegközlekedésre, táblákkal, a elektronikus kijelzőjével, futárrendszerről beszélnék, illetve annak az egész folyamatnak a felépítésével, amellyel biztonságossá tudtuk tenni. Remélem legalábbis így látja a hatóság is, a többi szereplő is a tömegközlekedés ezen ágát. És hát maga a kultúra a BKV-nál nem új keletű, hiszen elég régóta működik a tömegközlekedés dominanciájában ugye Budapesten, és 68 óta létezett a hajózási közlekedés a Dunán a BKV színeiben. Most a jogelődöket, vagy épp nem is jogelődöket nem említeném. Tehát ennek a kultúrának vannak alapjai. Az, hogy a 80-as évek, amikor jelentősen lecsökkent a tömegközlekedési igény a vizen, a hidak megjelenésével és a sűrítésével a járatoknak, akkor úgy döntött a vállalat vezetése, hogy megszünteti a tömegközlekedést, és csak két kompjáratot működtetett északon és délen, illetve néhány összekötő járatnál lehettek pont összeköttetések, és átlépett a turisztika oldalára. Majd 2012-ben indult el újra nyár közepén a tömegközlekedés. Ugye hát ezek a hajók nem kifejezetten arra lettek építve, hogy itt nagy létszámú és folyamatos, óriási megterheléssel működjenek a tömegközlekedésben, de igyekszünk lépést tartani az igényekkel. Tavasztól, késő őszig, 11-től este 8-ig, 9-ig zsúfolásig tömve vannak a hajók, persze hajóidő van. Segítjük ugye azt, hogy a turizmusban ez kellőképpen részt tudjon venni, büfében, folyamatos szépítéssel, motoroknak a cseréjével, és most már mondhatjuk azt, hogy 15 és 22 km per óra nyugalmi vízi sebességgel is tudnánk közlekedni, ha nem lenne ennyi kikötő, amennyit ugye érintenünk kell. Tehát jelenleg 32-t üzemeltet a BKV, ennek a fele a tömegközlekedésben is részt vesz, és hát vannak könnyebben, nehezebben megközelíthető kikötők. A baleseti kultúra, ha így mondhatom, tehát legalábbis a felkészülés arra, hogy ezt elhárítsuk, egy eléggé sok szereplős, ahogy az előbb is mondtam, itt sok-sok cég tárolja a hajóját, például a Jászai Mari téren, ahol nem egyszerű a 8-as helyre ugye navigálni a hajót. És ugye nagy hajókról beszélünk, tehát lényegében a BKV tömegközlekedésen szereplő hajók mind nagy hajónak minősülnek, és a viszonylag nagy sebességgel folyó Duna folyam, mondom, a kikötés, a manőverezés nem egyszerű, és különösen amikor a csúcsidőszakról van szó, akkor rendkívül sok hajó közlekedik ebben a térségben, tehát mondhatom azt, hogy egészen innentől egészen a Boráros térig, vagy most már lassan a Kopaszigátat is mondhatjuk, folyamatosan kisebb és nagyobb, illetve szállodahajók is keresztezik a Dunában a tömegközlekedési útvonalakat. Sajnos el kell mondjam, hogy a rendkívül sok külföldi és magyar turista, akiknek elsődleges céljuk, hogy minél gyorsabban felszálljanak, leszálljanak a hajókról, messze nem élik meg azt a fajta vízi kultúrát, amire szükség lenne. Természetes, hogy amikor több százan a kikötőben átsorognak, és látják, hogy nyitva az ajtó, levonulnak a pontonokra, ami nem kis balesetveszélyt jelent. Mondhatnám azt is, hogy hiába próbálják egymást is valamilyen szinten gardírozni a turisták, mégis mindig vannak olyan személyek, akikre különösen vigyázni kell. Ilyen a Sziget Fesztivál időszak, amikor rendkívül sok egyéb szerek által behatott emberek, különösen az erős napon ugye megszédülve érdekes helyzeteket produkálnak, de most már minden nyáron, tavalytól kezdődően kordonokkal és kiemelt többlet személyzettel próbáljuk ezt a biztonságot megalapozni. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Gyarmat úrnak adnám át a szót, aki ugye Maharpásznál vét egy nagyon régi szereplőt képvisel ebben a mai beszélgetésben, illetve részben a Magyar Hajózási Országos Szövetséget. Gyakorlatilag ismét a helyzetfeltárás tulajdonképpen, ami még a kérdés. Talán egy még nagyobb szereplő, tehát ugye a BKV hajók azok nagy hajók, de azoknál jóval nagyobbak is vannak.
Országos.
Országos, sőt adott esetben nemzetközi téren is komoly szereplőkről van szó. Úgyhogy átadnám a szót.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Tanult kollégák után már nehéz sok újat mondani. Én egy másik aspektusból tudom megközelíteni, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 22 éve gyakorló hajós vagyok, tehát én jelenleg is vezetek hajót. Sajnos most már egyre kevesebbet, de gyakorló hajóparancsnok vagyok. Tamáska úr említette Szentendrét, a Szentendrei Dunát, én ott tapasztalok hiányosságokat. Ami szerintem problémás, az evezők, akik ugye hátrafelé nem látnak, és sok esetben ezek a hajók már nem hangos üzeműek, úgyhogy viszonylag csendesen tudnak érkezni, és ebből szokott probléma lenni. A másik probléma az a hajóknak az elindulása szerintem, tehát azt kéne figyelembe venni, hogy egy 30-40, 50, 140 méteres hajónak elég komoly holtere van, ezeket tiszteletben kéne tartani. Figyelünk, odafigyelünk, tehát a kötelező gondosság, úgy érzem, mint hajózási szakember, vagy egy kapitány részéről elvárható, tehát azt nem mondhatja senki, hogy elindultam, de nem vettem észre, hogy ott van egy evezős, vagy egy kajakkenus csapat, akik éppen edzenek. Ettől függetlenül ezt veszélyesnek tartom. Mi a MAHOSZ-on belül ebben a szakmai bizottságban foglalkozunk a kérdéssel, tehát a budapesti közlekedés évről évre jobban terhelt, egyre több nagyhajó jön, de nem csak egyre több nagyhajó, hanem a társaságok is bővítik a hajóflottájukat, és napi renden van. Tehát foglalkozunk a kérdéssel, mi is úgy érezzük, hogy szabályozni kell, vannak kérdések, vannak érdekek, amiket figyelembe kell vennünk, és ez nem egyszerű. Én ettől függetlenül a sportcélú és kettelési célú hajózás mellett teljes messzélességgel kiállok, mert kell csinálni, és jó lehet csinálni. A gyerekekre oda kell figyelni, és én többször szóltam már különböző sportegyesületeknél az edzőkre. A gyerekek rájuk vannak bízva, ezt tudomásuk venni, a szülők azért bízzák rájuk a gyerekeket, mert azt gondolják, hogy jó kezekbe kerülnek. Oda kell figyelni az elindulásnál, ha lehet, akkor a part mellett kell menni. Tehát a part mellett is van víz. A nagyhajó a part mellett nem minden esetben tud menni. Ez kiváltképp igaz mondjuk egy kis vizes időszakban a Szentendrei ágban. Volt olyan tapasztalatom, amikor nekem azt mondta egy kajakkenu edző, hogy nem férsz el. Hát nem férek el, mert adott esetben 10-15 méteres részen tudok csak átmenni egy szűkebb részen, és nekem azt tartani kell, mert különben felakadok szégyen szemre.
Köszönöm szépen, és akkor átadnánk a szót Székely Balázsnak, aki a Magyar Evező Szövetség elnökségi tagjaként a másik oldalról látja ezeket a bizonyos fordulókat és ezeket a bizonyos útvonalválasztásokat a Dunán. Hogy látod Balázs jelen pillanatban egy edző, akit egy magyar evezős klubnál egy adott esetben gyerekeket terelget minden délután? Hogyan lehet őt felkészíteni arra, hogy gyakorlatilag minden vészhelyzetben tudja azt, hogy mi a teendő, illetve hogy hogyan tudja lehetőleg elkerülni azt a vészhelyzetet, ami adott esetben egy nagy hajó közelettével fel tud merülni?
Hát kicsit messzebbről kezdeném. A magyar evezősport valamikor a múlt század 30-as éveiben hihetetlen népszerű volt, Európában vezető szerepet töltött be. De hogyha valaki az 50-es évek filmjeit megnézi, az állami áruházat, amiben olyan felvételek vannak, hogy a Duna tele van evezőssel, ahhoz képest, ami a múlt században volt, ahhoz képest az evezősök létszáma nagyon lecsökkent. Ugyanakkor a kajakkenú nemzeti sporttá vált, tehát kajakosok, kenusok nagyon sokan vannak a Dunán. Mi szeretnénk, hogyha az evező sport is visszanyerné a régi rangját, a régi létszámát, vagy akár létszámot tudnánk bővíteni. Még a régi időkhöz képest is. Az utóbbi 15-20 év állami vezetésének és a sportvezetésnek feltett szándéka, hogy Magyarország ne csak sport nemzet legyen, hanem sportoló nemzet. A vizek kihasználatlanok, még mindig kihasználatlanok, tehát a vízi sportokban óriási lehetőség rejlik. De a vízi sportolók, azok az egyesületek, akik vízi sporttal foglalkoznak, ott nagyon tudatos képzés folyik. Az edzők tisztában vannak a vízi közlekedés szabályaival. Az edzőknek kísérnie kell motorcsónakkal a versenyzőket, tehát nekik vizsgázniuk kell a vízi közlekedésből. nem annyira a vízi sportolókkal, a leigazolt sportolókkal van a vizeken a probléma, az én véleményem szerint, hanem inkább azokkal, akik szabadidő eltöltésként mindenféle előképzettség nélkül mennek ki a vizekre. Ha valaki egy használt túrakenút vesz, családdal beleül, minden további nélkül kimehet, és a vizeket mindenféle közlekedésre használja, túrázásra, szabadidő eltöltésre, mindenféle ismeret nélkül. Én ebben látom inkább a problémát. Természetesen a kluboknak, az egyesületeknek a vízi közlekedés szabályait ismertetnie kell. Tudnia kell azt, hogy a sportolóiknak hogy kell viselkedni, de erre törekszenek, biztos vannak benne hiányosságok, de sokkal nagyobb problémát jelent az a réteg, akit nem érnek el. Római parton most is oda mehet egy család, kibérel valamit, és elindult. Már is veszélyhelyzet áll fönn, fogalmuk nincs a közlekedési szabályokról, ezen kéne változtatni. Tehát valami olyan szervezett formát, a médiát be kéne vonni, ami nagy általánosságban, és nem csak a Dunán, ez érthető az összes magyarországi vizekre, vagy akár, hogyha elmegy valaki külföldre, a vízi közlekedésről általánosságban több szó esne, jobban megismernék az emberek a vízi közlekedés veszélyeit, mert veszélyes üzem. Ugyanúgy, mint az országút, a víz is veszélyes üzem. Amire én nagyon fölhívnám a figyelmet, hogy a vízi sportolók azok emberi erővel hajtott járműven közlekednek. Mindig hátrányban vannak a gépesített járművekkel szemben. Itt ment el az előbb valami hatalmas teherhajó. Egy evezős, legnagyobb méretű hajó, egy 8-as, körülbelül 17 méter hosszú. Ez az uszály mekkora volt. Tehát a vízi sportolók, a vízen közlekedő sportolók mindig hátrányban vannak a gépesített erővel hajtó járműveknek nagyobb figyelmet kell szentelni. Ugye egy vízi sportoló, de csak akár egy túrázó hamar elfárad, kifárad, a figyelme nem terjed mindenre. Ő az erőfeszítéssel törődik, nem csak a környezetével, ami elég baj egyébként, ezt meg kell tanulni, de ugye nem mindenki tudja megtanulni. Addig egy gépesített jármű az csak a figyelemmel és a lavírozással van elfoglalva. Tehát, hogy ahogy az autósoknak óvniuk kell a bicikliseket, úgy gondolom, hogy a gépesített erővel hajtóknak, a vízi sportolókra különös figyelmet kell fordítani.
Lehet, hogy Balázssal kellett volna kezdeni a beszélgetést, és egyfajta probléma felvetésként egyből sokkal könnyebb lett volna reagálni. Perceken belül jön a Down Alapítvány jótékonysági futama, de előtte még akkor mindenkinek egy három mondatban lehetőséget adnék, hogy gyorsan reagáljon Balázs által elmondottakra.
Igen, én jelentkeztem is. Én úgy látom, hogy ez egy ilyen beidegződés az evezősöknek, vagy a sportcélű hajósoknak, hogy akinek motorja van, az manőverképes minden esetben, és akkor ez figyeljen ő, vagy térjen ki ő. Hát egy 6 darabos tolatmánynak mondjuk völgymenetben hiába van mondjuk 2-3-4-5 ezer lóerője, vagy áll rendelkezésre, mondjuk egy stoppmanőver körülbelül 1 kilométer. Tehát azt nem lehet elvárni, hogy ezek a nagyhajók gyors reagálásúak legyenek. Tehát én értem, hogy fáradtak az evezősök, de én továbbra is azt javaslom, hogyha lehet, akkor a hajózási útvonalat tartsák tiszteletben, ne a hajókat, hanem a hajózási útvonalat. Tehát ha lehet, akkor inkább a part mellett oldják meg. Én azt gondolom, hogy ez nem okozhat nekik problémát. Nem csak tolatmányokról, de személyhajóról is tudok beszélni, tehát egy személyhajó sem tud minden esetben, épp az előbb elmondottak alapján, amit mondtam, hogy egyszerűen nincs hely kitérni. Itt a Nagy-Dunán van, de például a Szentendrei Dunán nem minden esetben van kitérni.
Szerintem Balázs egy kicsit pontosítani fogja.
És még egy dolgot szeretnék mondani, ugye MAHOSZ képviseletét is ellátom most, nekünk tagunk a Vadkacsa Szövetség, Pereházi úr elnöklésével. Én szeretném felajánlani a szakmai segítségünket, üljünk le, csináljunk egy kerekasztalt, mondjuk el pro és kontra a problémáinkat, adott esetben szakmai segítséget is tudunk adni, tehát szakmai továbbképzést is tudunk esetleg ezeknek a kajakkenu edzőknek, akikre rábannak bízva a gyerekek, elmondjuk, hogy mik a lehetőségek, mire kell odafigyelni, tehát én szívesen felajánlom a szakmai segítségünket.
Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ez megvalósul, akkor már nem volt hiába a mai panelbeszélgetés. Akkor egy gyors viszontreakcióra visszaadnám Székely úrnak a szót, és utána pedig Tamáska úr fogja ezt a mostani első blokkot lezárni egy gondolattal.
Igen, köszönöm szépen. Tehát az nyilvánvaló, hogy az evezősök pontosan tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen méretű tolóhajó vagy egy szállodahajó, az nagyon hosszú útvonalon képes csak lavírozni. Az evezősök megtanulták, és a saját bőrükön érzik, hogy fölfele középen nem nagyon tudnak menni, mert nagy a sodrás. Tehát kikényszerülnek a part mellé. Viszont a part mellett fölfele kell menniük, ugye nyilván nem mehet ugyanott lefele, mert akkor abból van az összeütközés. Tehát az első, amit megtanítanak a vízi sportolókkal, hogy part mellett föl és középen, vagy középebben lefelé, és az, hogy a nagyhajók elő ki kell térni. Én inkább arra gondoltam, mert ez a vízi sportolóknak nagy problémát jelent például a Szentendrei Dunaágban, amikor májusban jó idő lesz, és egész augusztusig kijönnek ezekkel az bődületes, kis, mint egy motorcsónak, de bődületes teljesítményű jaktokkal szabadidős motorosok, és megy viccből egy evezős vagy egy kajakos kerül 5 kört. Tehát ezért erre gondoltam, hogy a gépesített, annak azért egy picit bele kell éreznie magát az emberi evrővel hajtott helyzetébe, jármű helyzetébe. Úgyhogy erre gondoltam.
Köszönöm szépen. Akkor visszaadnám Tamáska úrnak a szót. Van még nagyjából egy másfél percünk, hogy lezárjuk ezt a mostani első kört, és utána még lesz egy második 20 perces blokkunk.
Köszönöm szépen. Csak egy szóval, igazából csak pár szóval csatlakoznék. Tehát a vízi közlekedési balesetek aránya szerencsére, és mit tudom, az égiek velünk vannak, olyan minimális számú, ami ugye súlyos baleset, vagy halálos baleset, hogy úgy érzem, hogy mind a géphajók vezetői, mind a gép nélküli hajók, vagy az evezősök, igazából az evezősök azért valamilyen szinte vigyáznak egymásra, még ha ez nem is intézményesen valósul meg, de azért a vízi közlekedésen során a részvétel az olyan, hogy egymásra figyelnek, így a géphajó vezetők is szerintem, és legjobb ismeretem szerint is vigyáznak akár induláskor, vagy egy művelet során a gép, tehát akik gép nélküli hajókkal közlekednek. Sajnos ugye szóba került ez a 60-as évek, 50-es éveknek a világa, hát sajnos ez a 30 lóerős motorok már idei szaka régen, tehát elmúlt. Most már valóban egy ilyen 250 lóerős gépekkel, a gépeket használnak a kettős célú hajósok, és valóban az ismeret, ami, és ezt csatlakoznék, az ismeret hiánya az problémás. Tehát én azt mondom, most, amikor már ilyen internet elérhetőség biztosított az applikációk rendelkezésének, valóban szükség lenne egy olyan ismeretre, ami mindenki által elérhető legyen, egy olyan portál, ahol valóban meg tudja ismerni a vízállási adatokat esetleg, vagy meg tudja ismerni a magát a szabályzatnak, a helyi vízterületre érvényes szabályoknak.
Köszönjük szépen, érkezik a futam, úgyhogy most tartunk egy rövid szünetet. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a beszélgetést. Úgyhogy megint megkérném, hogy a zenét egy kicsit húzzuk lejjebb. A Vizen egyébként az egyetemi versenyzők indulnak el a rajtvonal irányába. 3 csapat, az ELTE, a Pannon Egyetem, illetve az Óbudai Egyetem vesznek részt ebben az első előfutamban, utána aztán lesz egy második egyetemi előfutam is. Addig pedig folytatjuk a beszélgetést a vízi közlekedési kultúráról. Itt a beszélgetés szünetében felvetődött egy kérdést, amivel azt hiszem, hogy érdemes folytatni most ezt a beszélgetést, úgyhogy elsőként Kutasi Györgynek adnám át a mikrofont. Arról beszéltünk a szünetben, hogy ugye rengeteg úszólétesítmény van a Duna mentén, amelynek az épsége, állagmegóvása jelentős részben attól függ, hogy a vízen közlekedők milyen mértékben tartják be a szabályokat, vagy adott esetben egész konkrétan milyen közel jönnek. Ez egy olyan probléma, ami hosszú évek óta megvan, nem csak evezős klubokban, nem csak sportegyesületben, hanem mindenkinek az életében, aki úszólétesítményt tart fenn. Úgyhogy ennek a vonatkozásairól szeretném most kérdezni Kutasi Györgyöt.
Igen, hát az egyesületünk, illetve a Navinfo Rádió az körülbelül 2001 óta aktívan részt vesz itt a budapesti közlekedésben, aztán ugye most már országosan is, tehát teljes lefedettsége van a Dunára, és az elmúlt évben egy nagyon komoly felújítás történt, illetve átalakítása történt az úgynevezett RIS rendszernek, ez a River Information Service. Most már egy ilyen VTS, ez a Vessel Traffic Service-re álltunk át, tehát tulajdonképpen egy forgalomirányítás. Ami azt jelenti, hogy a nautikailag problémás helyeken, ilyen a budapesti szakasz számtalan pontja, a Margit híd, Erzsébet híd, a Csepeli Szabad lekötőnek a térsége, kamerák, nagy felbontású kamerák, HD kamerák, éjjellátó kamerák lettek kihelyezve, illetve radarok, amivel teljesen és tökéletesen le lehet követni a nagyhajóknak a forgalmát. Ugye 2012 óta kötelező rajtuk az úgynevezett AIS transponder, tehát ami egy ilyen jeladó, méteres pontossággal meg tudja mutatni a hajót. És hát akkor itt jönne az, amit említettünk, ugye, hogy az úszó létesítmények melletti szabályozásoknak a be nem tartását ezzel az eszközzel lehet úgymond szankcionálni megfelelő jogi úton, illetve a megfelelő hatóságok Tamáska úrék felé történő jelzéssel, kikérdéssel. És hát ezek az adatok ilyenkor rendelkezésre állnak, és akkor ebben az esetben az elkövető hajót, vagy azokat a hajósokat, akik ezeket a szabályozásokat nem tartják be, szankcionálni lehet.
Köszönjük szépen. Egy másodpercre még Zsákai úrnak adnám tovább a mikrofont, hiszen ha úszó létesítményekről van szó, akkor ugye a kikötők, a budapesti kikötők azok, amik kulcsfontosságúak annak érdekében, hogy a tömegközlekedés pontosan és megbízhatóan működjön. A BKV életében tulajdonképpen milyen lépésekkel lehet azt előidézni, hogy ezek a kikötőknek a megközelítése, illetve a hétköznapi használata a lehető legkésebb késéseket eredményezze?
A kérdés jogos és jó. Mondhatnám azt, hogy szélmalom harcot vívunk. Elég sok társaság próbál kikötési engedélyt kérni nálunk, és természetesen is hagyjuk. Erre vonatkozóan elég nyitott a társaságunk, hiszen közforgalmú kikötőkről kell rendelkezünk. Alapvetően, ha a menetrendet nem bántják ezek az üzemeltető társaságok, abban az esetben kikötésekhez hozzá szoktunk járulni. A fő tömegközlekedési pontokon ott viszonylag ritkított módon, és ebben az esetben szakfelügyeletet is szoktunk adni, de az egyéb kikötőinknél, amelyek nem vesznek részt a tömegközlekedésben, ott teljesen nyitott a dolog. Érdekes módon mégis a legfrekventáltabb kikötőinknél szoktak megtörténni a komoly problémák, hiszen folyamatosan hajóvezetőváltások vannak, mondhatom azt, hogy a menetrendnek a tartása érdekében elég erőteljesen csapódnak neki a kikötőknek, illetve hát itt van a legnagyobb igénybevétel, és ebből fakadóan elég sok műszaki problémát kell elhárítanunk az év során. Több esetben kell pontonokat is cserélnünk, ezeket nagy javítás alá venni. Sajnos kis javításokat nagyon nem lehet végrehajtani a pontonokon, hiszen itt mindenütt erőteljes hegesztéseket kell végrehajtani. Mindemellett az állandó és folyamatos tájékoztatás, vizsgáztatásról sajnos nincsen szó e tekintetben, ez is probléma, tehát akár előbb-utóbb erről is lehetne valaha majd szó, hogy felfrissíteni a vezetéstechnikai képességeket, de azzal együtt, hogy most már rendkívül sok eszköz van a hajókon, akár a sebességmérők, bizonyos távolságmérők, stb. És ez mind-mind segít abban, hogy a hajóvezetők elég jó támpontot kapjanak ahhoz, hogy hogyan is kell megközelíteni kikötőt.
Köszönöm szépen. A másik fontos téma, ami előkerült a szünetben, az, hogy ugye számtalan szabályozás irányítja a vízi közlekedést, viszont azt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy ezeknek egy része, hát valljuk be, hogy kicsit értelmét vesztette, vagy idejét múlt, adott esetben felülvizsgálatra szorult, vagy pedig egyszerűen közlekedési kultúránk folytán figyelmen kívül vannak hagyva. Hát adott esetben ilyen lehet például az, hogy a mentőmellény kérdése egy ember által hajtott hajónak, ugye minden tagjának elvileg kellene mentőmellénnyel rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy Kozák Danuta olimpiai bajnok, amikor az edzését végrehajtja, akkor elvileg neki is mentőmellényben kellene edzenie a következő olimpiai sikere érdekében. Hogyan tud ez a kérdéshez a hajózásért felelős hatóság hozzányúlni, amikor azt látja, hogy valami létezik egy szabályozás, de valahol az életszerűsége adott esetben, vagy a tiszteletben tartása, még kamera se kell hozzá, hogy lássuk, hogy nem valósul meg.
Tehát én két dologról beszélnék. Tehát a hajózási szabályzatnak a betartása, az a vízi közlekedés minden résztvevője számára kötelező. Tehát annak a be nem tartása, hogy a kutatási kollégám is mondta, tehát a szankcionálást von maga után, akár a vízirendészet, akár ugye más szer irányából. Tehát az alapelőírások, tehát azok igazából nemzetközi rendelkezéseken alapulnak, a hajózási szabályzat és a bizottságnak a közös szabályain alapul. Tehát vannak magyar eltérései, de hát a egyes listetekre nézve, de döntően nemzetközi szabályok. Most az biztos, hogy mikor ezeket a szabályokat kialakítják, ugye 10-15 év eltelik, mire ugye a jelenlegi jogszabályi környezetben egy felülvizsgált időszerűvé válik, vagy időszerűvé válhat. Na most az is igaz, hogy bizonyos esetekben eltérő szabályok is érvényesíthetők, tehát például egy zárt pályán megrendezendő versenynél, vagy akár egy... De hát mondjuk Szegeden például a Matyéri pályán, ugye ott nincs vízi közlekedés, tehát ott egy teljes zárt folyószakaszon lehet biztosítani a vízisportolók versenyre való felkészülését. Hát a gond valójában annyiban van, hogy a hajózási szabályzatban nem választja el élesen, hogy mi az a versenyhelyzet, meg mi az, vagy az edzés, vagy a versenyzés, és mi az, amikor a vízi közlekedésben, mint a vízi közlekedés egy résztvevője, ugye közlekedik a vízen. Tehát ebből valóban igaz, hogy ezen lehetne felülvizsgálni ezt a részt, lehetne ezzel kapcsolatban egy konkretizálás is a jogszabályban, akár annak a magyar részébe. Ha a jogalkotás olyan ütemben halad, hogy sorra kerül a hajózási szabályzat, ezt érdemes szerintem a szövetség oldaláról fölvetni. A másik téma, egy pillanat, azért azt szeretném még említeni, fölvetődött a szünetben a hullámzás és a hullámzás elleni védelem. Tehát pont a Margit-sziget, ugye ez egy kényes hely, az egyik oldalon hegymeneti, a másik oldalon völgymeneti hajózás van, és a völgymenetben ugye a hidak meghajózása miatt az aktuális vízállás sokban befolyásolja a hullámkeltést, hiszen nagyobb géperőt, vagy nagyobb a távolság tartását a kikötött útszalétesítmények mellett, ugye másként kell a vízálláshoz viszonyítva igazítani, illetve nem mindegy, hogy van egy hajó ugye szeparált menetben, tehát önjáró alakzatban hajózza meg a hidat, vagy pedig egy kötelékkel. Tehát a aktuális megoldás én egy hullámzás elleni védelemben látnám, ez egy normál közigazgatási eljárás, kérni kell egy ilyen jelzés kihelyezésnek az engedélyezését, és akkor már lehet arról szó, hogy valóban kamerával, vagy akár a transponder adataival, ugye a sebességet, hogy betartotta-e a hullámzás elleni védelemhez szükséges minimális sebességet, azt le lehet ellenőrizni, de a lényeg az, hogy először jelezni kell, tehát a vízközlekedés résztvevői számára jelezni kell, hogy ez a útszalétesítmény, ami ki van kötve, mondjuk pont ez a csónakház, ami most ülünk, tehát ez rendelkezik egy olyan jelzéssel, hogy a hullámzás elleni, szívahatás elleni védelemre szorul. Tehát ez az egyik. A másik, ami még felvetődött, és csak egy szóval, az a mentőmellény kérdése. Tehát ugye beszéltünk még erről a mentőmellény, de előbb ez az egy zárt pályát, illetve a HS módosítás, vízi közlekedési szabályok, de valójában a mentőmellény, és ezt azt szeretném említeni, hogy a úszás segítő eszköz között jelentős különbség van. Való igaz, hogy az úszás segítő eszköz nem mentőeszköz, könnyebben lehet ugyan használni, hiszen nincsen vastagsága, gyakorlatilag a felhajtó anyag az olyan benne, hogy ez egyszerű sportolása ugye alkalmas, tehát ezt használják mondjuk a vízisízők is, de azt tudni kell, hogy életet nem ment. Tehát ugye ez csak arra szolgál, hogy egy rövid ideig a vízbe került ember ki tudjon a közvetlen veszélyből jutni. Tehát tartósan, huzamosabb ideig nem lehet a vízben tartózkodni vele, mert egyszerűen nem emeli ki a fejet. Tehát
A minimum mentőmellény a 100 newton felhajtó erővel kell, hogy rendelkezzen. Tehát ez a minimális, ez tartja ki a fejet. Tehát csak ezt akartam még a mentőmellénnyel kapcsolatban megemlíteni.
Köszönjük. Köszönjük szépen. Itt a panelben némi derültséget okozott, hogy miközben Tamáska úr a hullámvédelemről beszélt, elhúzott az úszóház mellett egy hatalmas és nagy sebességgel haladó jacht, és mögötte cikcakban egy jetski, amely, én nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen városi legenda, de úgy tudom, hogy van egyébként jelentős sebességkorlátozás a Duna-Budapesti szakaszán, de lehet, hogy ez azóta nem így van. Minden esetre egy élőben láthattuk azt illusztrálva, amiről Tamáska úr az imént beszélt. No, egy körre invitálnám most a panelnek a résztvevőit. Az utóbbi hetekben mi éppen az egyesületünkben egy egyesületi szintű minimumvizsgát készítettünk elő, ami arról szól, hogy a 10-14 év közötti gyerekek számára egyfajta tananyagot állítottunk össze, és gyakorlatilag ők az első néhány edzésüket követően vizsgázniuk kell majd itt. Ez egy teljesen informális dolog, mi magunk keretei között alakítottuk ki, mert úgy láttuk, hogy ez szükséges ahhoz, hogy valaki önállóan hajóba ülve részt vegyen ezeken az edzéseken. Arra kérném a panel minden tagját, hogy kettő mondatot javasoljon számunkra, aminek mindenképpen bele kellene kerülni ebbe a 10-14 éves közötti gyerekek számára előírt vizsganyagba. Ugye ők nekik nem kell vizsgázni, az edzőjük vizsgázik a jogszabályokból, de ettől függetlenül mi az a legfontosabb, amit egy ilyen kisgyerek számára el kell mondani és meg kell tanítani?
Köszönöm szépen. Hát én egy mondatot mondanék egy evező számára, ami nagyon fontos. Tanuld meg jól a vízikreszt. És hogyha ez megvan, akkor azt hiszem, hogy azzal rendben van. De ha megengeditek, hadd mondjak a mentőmellényről, vagy pedig azt, amit a Decathlonban lehet kapni, de mentőmellénynek nem fogadják el hivatalosan. Ezekről egy pár szót, vagy tényleg csak egy-két mondatot. Borzalmasan megváltozott a világ. A tavalyi év átlag hőmérséklete soha nem látott évi átlag hőmérséklet volt. Azt kell elképzelni, hogy mennyire más egy mentőmellény egy túrakenuban, egy motorcsónakban, egy szörfdeszkán állva hajt lassan lapátoló valakin, vagy egy kajakos, kenus, vagy egy evezős versenyzőn, aki versenyteljesítményt kell, hogy végezzen edzésen. Az azt jelenti, hogy a pulzus száma időnként fölmegy 192-110 közöttire, olyan mértékű a kimelegedése, hogy az elképesztő, ugye folyadékot veszít, és mindezt egy mentő mellényben kéne megcsinálni. Hőgutát kap. Tehát azzal, hogyha mentő mellényt adunk rá, akkor nagyobb veszélybe sodorjuk, mintha nincs rajta mentő mellény. Egész egyszerűen tavaly volt olyan, hogy 7 órakor kellett kimenni, és 7 órakor még 34 fok volt. És mondjuk egy evezős megy egy edzésen 4x2000 métert időre. Tehát nagyon megváltozott a világ, ezeket kell követnie a jogszabály. Mindig lassabban követi, de követnie kell, ez biztos.
Továbbadva a szót akkor Gyarmat úrnak, két dolgot akkor ezek szerint egyrészt megkérnénk akkor, hogy járuljon hozzá ez a mi minimumvizsgánkhoz a 14 éven aluliak számára, és hogyha kíván, akkor nyugodtan a mentő mellény témájára is reagáljon.
Igen, először reagálnék. Tehát azt szeretném elmondani még egyszer, hogy tehát a MAHOSZ nagyon szívesen ad szakmai segítséget ehhez a harchoz. Tehát üljünk le, beszéljük át, hogy miről van szó, ezt esetleg minisztériumi szinten is tudjuk képviselni. A hatóság nem jogalkotó, tehát szerintem ezt törvényi szinten kell szabályozni. Üljünk le, beszéljük át. A gyerekeknek pedig azt üzenném, hogy tartsák be a szabályokat és tiszteljék a vizet, mert alattomos.
Viszonylag laikusként szeretnék két mondatot hozzátenni a 10-14 évesek vizsga anyagához. Az egyik az, hogy tiszteljék a nagyságot, tehát az erősebb járműveket feltétlenül tiszteljék. Másik pedig az, hogy ne hagyják el az edzőjüket, amikor edzenek, hiszen ő az, aki felügyel rá, ő az, aki segíteni tud bármiféle problémás helyzetbe, és sajnos a tapasztalatunk az újpesti öbölben, hogy igen messzire el tudnak evezni sokszor a ügyesebbek vagy a vakmerőbbek a törzstől, és ez nem kevés problémát okoz. Szülőként viszont azt szeretném azért jelezni, hogy sajnos a tananyagból, az általános iskolai tananyagból hiányzik általában a kressz oktatás, ez egy komoly probléma, néhány iskola próbálkozik ezzel azért megküzdeni vagy lépést tartani, de ha már kressz oktatásról mégiscsak van szó, akkor a vízi kresszből is feltétlenül érdemes lenne jó néhány pontot ugye belevenni ebbe az általános oktatási anyagba. Köszönöm.
Köszönjük szépen!
Hozzászólva az előzőhöz, szintén csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy tisztelje a vizet. Én nem azt mondanám, hogy alattomos, de okozhat meglepetéseket. A másik, amire reagálnék, hogy ebbe az oktatási anyagba az önmentésnek a fontosságát, tehát ha mégis elszakad az edzőtől, mégis egy olyan nem várt helyzetbe keveredik a tanuló vagy az edzésen a kisebb korosztály, akkor próbáljon meg higgadtan, tehát erre valamilyen tananyagot összeállítani, vagy akár egy gyakorlatot is, hogy viselkedjen, ha vízbe kerül higgadtan, hogy tudja magát azokkal a különböző technikákkal víz fölött tartani, vagy akár a hajóba kapaszkodva ugye minél hamarabb partot érni.
Akkor tényleg csak két mondat, tehát az egyik, hogy amit én javasolnék, hogy az adott vízterületnek a megismerése. Tehát nem mindegy, hogy hol indul el evezni a gyerek, tehát a Szentendrei-Dunaágba, a Ráckevei-Dunaágba vagy a Nagy-Dunán, tehát másként viselkedik a víz, másnak a vízjárási viszonyok, tehát ez alap dolgokat azért tudni kell, hol van limány, hol kell jobban meghúzni az evezőt, hol kevésbé. A másik meg én is, és az előttem szólókhoz csatlakozva megerősíteném, hogy fontos, hogy az edző a közelben legyen, be tudjon avatkozni, tehát hogy figyeljen az edzőre. Ez a legfontosabb a magam, én úgy gondolom.
Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az előre megszabott időkeretünknek a végére értünk, és még bizonyára nagyon-nagyon sok téma van, amin itt el tudnánk vitázni a következő órákban. És az imént láttam, hogy egy névjegykártya csere is megtörtént, ami annak a jele, hogy folytatódni fog ez a beszélgetés. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha valóban ez így történik, akkor a legfontosabb célját elérte ez a mai alkalom. Gróf Széchenyi István evezős verseny az a jövő évben is lesz. Én azt hiszem, hogy folytatjuk ezt a hagyományt, hogy a közlekedési kultúrához így vagy úgy, akár a hivatalos programhoz ismét csatlakozva, vagy bármilyen más formában hozzá tudjunk járulni, hiszen ez elemi érdekünk. Itt a biztonságunkról, az Egyesület klubtagjainak a biztonságáról van szó, és hát végső soron arról, hogy az ország gyarapodni fog-e olyan vízisport eredményekkel, ahogyan az elmúlt évtizedekben gyarakodott, és teszi ezt úgy, hogy eközben a Duna továbbra is, vagy egyre fokozottan be tudja tölteni azt a szerepét, amivel mind Budapest turizmusához, mind pedig a nemzetközi kereskedelemhez hozzá tud járulni. Én azt hiszem, hogy ezek mind két esetben nagyon fontos érdekei az egész országnak, tehát az, hogy a vízi közlekedési kultúra ebben a formában fejlődni tudjon, az egy kulcsfontosságú tényezője annak, hogy a Dunát, mint erőforrást, mint közlekedési útvonalat ki tudjuk használni. Köszönöm szépen a panelnek a részvételt, és meginvitálnám önöket arra, hogy kövessék a futamokat. Van egy versenyközpontunk is, ahova el tudnak látogatni, és bízom benne még egyszer tehát abban, hogy folytatódni fog ez a diskurzus.
Köszönjük szépen!